Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai szent leckét, miképpen az írva található a Zsoltárok könyvében. Mai lekciónk a Zsoltárok könyvének 51. Zsoltárából szól hozzánk, az 51. Zsoltár első 15 verszakából, hogy miként szól hozzánk Istenünk írott igéje keresztényi alázattal, odafigyeléssel, helyünket elfoglalva hallgassuk. A karmesternek. Dávid Zsoltára abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, s vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. Amen. Szeretett testvérek! Isten áldása van az ő igének, olvasásán, hallgatásán és szívünk befogadásán. Jertek! Imádkozzunk hát ezért! Édes drága szent atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged. Repes a mi lelkünk és újjong a mi szívünk, hogy van kihez szóljunk. Hogy te imádságot meghallgató Isten vagy, és hozzánk fordulsz a veszedelem idején is. Jöjj hát most is hozzánk, hogy a mi háladásunk igaz legyen. Hogy hálákat tudjunk adni az elmúltakért, a jelenvalókért és az eljövendőkért, mert tudjuk, hogy minden a te kezedből ered. Így adunk hálát őseinkért, tanítóinkért, mestereinkért, kik tanítottak a te utaidra és bölcsességedre. Így adunk hálát szeretteinkért, szüleinkért, családjainkért, gyermekeinkért és unokáinkért, kikkel meg tudjuk élni mindazt a közösséget, amit te adsz nekünk egymással. Így adunk hálát az elköltözöttekért és a még meg nem születettekért, azokért, akik itt vannak és akik távol vannak most, és így adunk hálát minden egyes igaz szóért és igaz szívért, aki hozzád fordul. Kérünk is. Kérünk, hogy háladásunk valóban tiszta legyen akkor is, amikor betegségünkre tekintünk. Hiszen valóban hasznos tanítómestereink ők nekünk a te utadon. Add hát, hogy úgy tekintsünk bajainkra és gondjainkra is, mint az te tőled valók, és bennünket feddő, bennünket tanító, bennünket tisztító és bennünket vezető jó barátokra. Így kérünk, hogy hallgass meg bennünket, és küldd el a te lelkedet, hogy szentel meg magadat mi rajtunk. Bocsáss ki lelkedet a menny magas világosságából, borítson be bennünket teljesen, szeretetből szeretetet, erőből erőt, és bölcsességből bölcsességet plántáljon a mi szívünkbe, az ige hirdetőjébe és hallgatóiba egyaránt. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy a jelenvaló gonosz világból megmentsen bennünket. És az ő dicsőségért kérünk téged, hallgass meg minket. Amen.
Az az ige szeretett testvérek, amelynek alapján Istenünk hozzánk szóló igéjét, az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom, megvan írva Máté evangéliumának 8. fejezetében, az első 4 versben. Máté evangéliumának 8. fejezetéből, az első 4 versből így szól hozzánk Isten igéje. Amikor lejött a hegyről, tudnillik Jézus, nagy sokaság körülvette őt, és íme odament egy leprás. Leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, és megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánd fel azt az áldozati ajándékot, amelyet Mózes rendelt. Bizonyságul nekik. Amen. Kedves testvérek, Böjt van, Böjtnek a 3. vasárnapja, és ezen a vasárnapon a régi hagyomány szerint, ami latin névvel okulinak nevezi ezt a vasárnapot, 3. böjti vasárnapként, amiben két dolgot kell meglátnunk. Az egyik az, hogy amikor az ember az Isten felé törekszik, vagy várja az Istent az életében, akkor a szemeit hova kell fordítania. A másik pedig az, hogy Isten, hogy látja az embert. Ez egy látás. Isten látása, amint az embert, ahogy az embert látja, és a másik oldala az ember figyelme, amit hova irányítson, hova fordítson az életében, különösképpen a böjti időszakban. A böjtről már sokat beszéltünk, tudjuk azt, hogy nem elsősorban az ételtől való tartózkodás, de nyilván ez látszik a legkézenfekvőbbnek, hogyha valaki böjtöl, akkor nem eszik, de ezt már talán tudjuk, vagy érezzük, hogy többről van itt szó, ahogy Jézus mondaná, több az élet ételnél és italnál. Több az élet, többről van szó, az igazi böjt az valahol belüldül el a szív legmélyén, az embernek a gondolkodásában, érzéseiben, minden dolognál, mindennél jobban őrizd a szívedet, féltve őrizd a szívedet, mert onnan indul ki az élet, mondja már az Ószövetség. És ez a belső látás, hozzá állás, gondolkodás határozza meg aztán a böjtöt, ami külső cselekedeteinkben megnyilvánul, és hogy az Ézsaiás 58 mondja, ez elsősorban a szeretetteljes és kegyelmes cselekedetekben látszik. Megtisztulás. Mindenhol, valahol innen kell kezdenünk a gondolatainkat. A böjtnek a célja is, úgy lelki és fizikális értelemben is, hogy arra, amire célzott az életünk, amire gondolunk, hogy amit el akarunk érni, arra megtisztuljunk. Tehát tudjuk jól, hogy nem lehet esküvőre menni, hogyha előtte nem fürdik le az ember, és nem vesz tiszta ruhát. Van egy ilyen példa is az Új Szövetségben, hogy esküvőre hív a gazda valakit, és meg is érkezik, de nincsen fehér ruhája. Tudjuk azt is, hogy a tisztaság, külső, belső tisztaság az Isten szerint hogyan van. Amikor a farizeusokról beszél Jézus, akkor azt mondja az egyik helyen, hogy ti megtisztítjátok a pohár külsejét, de belül tele van gonosz vágyal, gondolattal, rablással, paráznasággal és mindenféle gonosz indulattal. Ez nem jó. Az Isten szerinti tisztaság belülről indul, és úgy lesz kívül látható. Dávid Zsoltárát olvastuk, az 51. Zsoltárt, és Isten nem tudta, hogy ez lesz a lekció. Én őt kértem, hogy a témában válasszon énekeket. Nem egy könnyű ének az 51. Zsoltár dallamilag, úgy, ahogy a 208-as ének sem könnyű dallamilag az elején. Ezt mindannyian tapasztaltuk én is. De hát a belső tisztaság az könnyű dolog. Az az egyik legnehezebb dolog. Amikor az ember próbál belülről megtisztulni. Az nagyon nehéz. Saját erőből lehetetlen. Dávid pont ezért énekel Istenhez, ezért fordul Istenhez, mert már mindegy neki, ő, aki Isten szíve szerint választott király, már mindegy neki, hogyha tűzzel is megtisztítja Isten, most már mindegy, tisztíts meg izsóppal, és én tiszta leszek, mondja Dávid, mert érzi, hogy belül óriási baj van. Hiszen ugye a felvezetését a Zsoltárnak ismerjük, a Betsabé sztorit, hogy a király, aki megnyeri a királyságot az Istentől, hűséges, nem öli meg Sault, amikor lehetne, Saulhoz is hűséges, és aztán a leghűségesebb emberét halálra küldi a csatában, mert hát elszerette a feleségét, és nem tudja titokban tartani. Ezért megöli a leghűségesebb harcosát. És belül érzi, hogy nagy baj van, és kéri az Istent, hogy tisztítsa meg, mert most már mindegy, hogy hogyan, csak legyen tiszta, új szívet teremts bennem, az erősleneket újítsd meg bennem, te Istenem, mert én már képtelen vagyok. Ez a zsoltáros felállása, Isten elé állása, és sokszor a miénk is, hogyha belegondolunk saját élethelyzetünkbe. Böjtnél már pedig bele kell gondolni, hogyan tudunk úrvacsorát venni, hogyan állhatunk a kereszt elé, Jézus Krisztus váltsághalála és feltámadásának ünnepén az egész minket megmentő, óriási áldozatot hozó Isten elé. Hogyan állunk oda? A böjt ezért fontos. Megtisztulva. Jézus a Máté evangéliumában a 8. fejezetben épp a hegyről jön le. A hegyi beszéd, ami elhangzik előtte, az 5., 6., 7. részek Máté evangéliumában, egy nagyon komoly tanítása Jézusnak arról, hogy milyen az élet. Milyennek kell lenni az életnek, és arról, hogy ki ő. Nem azért jöttem, hogy a törvényből csak egy jottányit is elhagyjak. Azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt, mondja a hegyi beszédben. És aztán szoros kapu, keskeny út. Ezen járjatok. Kősziklára épített ház, a böjt, az imádság meghallgatása. Ez mind-mind ebben a beszédben hangzik el. Óriási bíztatás. Ne félj! Hát ismer az Isten. Sok verébnél értékesebbek vagytok. Hát mit aggódtok a ruháért, vagy az ételért? Hát az Isten nem ad nektek, hogyha a ti emberlétetekre, a gyermekeiteknek, gonosz létetekre tudtok adni, akkor az Isten nektek, aki sokkal nagyobb, mint ahogy gondoljátok, nem tudna adni. Óriási dolgokat mond el Jézus ott a hegyen, és jön le, olvassuk, a hegyről sokaság körülveszés, találkozik egy leprás emberrel. Pontosabban azt írja, hogy odament egy leprás és leborult előtte. Röviden a történet metódusa, ez a beteg ember oda megy hozzá, felajánlja magát neki, Jézus megérinti, és azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg, és azonnal megtisztul a külső betegségtől, ami ugye tudjuk, hogy azért egy komoly fertőző betegség volt, amit belül hordozott magában az ember, fertőzte a többieket is, nem mehetett közösségbe, és tiszta lesz, és Jézus azt mondja, hogy rendben, ne mondd el senkinek, tartsd meg a rendet. Menj el, tisztulásodért áldozati ajándékot ajánlj föl, ahogy Mózes rendelte. A 3 Mózes 13.49-ben olvasunk erről. Mi történik itt? Én ezt magamnak úgy fordítottam le, hogy találkozás Jézussal az Isten érintése. Gondoljuk el, hogy ez a leprás ember milyen volt. Tudjuk, abban az időben a betegséget összekapcsolták a bűnnel. Aki bűnös, az beteg lesz. Mondani szoktuk ezt mostanában is, hogy biztos valami vaj van a füled mögött, azért lettél beteg. Vagy hát ugye tudják az orvosok, hogy pszichoszomatikus betegségek is vannak, amik, hogyha belül az ember nem rendezett valamit pszichésen, akkor kiütközik a testre. Persze ez már sokszor mondják, hogy hagyjuk ezt a régi gondolkodásmódot, vannak baktériumok, vírusok, és azokat meggyógyító antibiotikumok és különböző gyógyszerek. Műtétek vannak, és ezt már ne kapcsoljuk össze lelki dolgokkal, mégis az orvostudományban egyre több hang ad annak, egyre több véleményed adnak hangot, hogy hát itt azért arról van szó, hogy a lelki font, hozzáállás, a lelki habitus, vagy a lelki állapot az kell a gyógyuláshoz. Anélkül nem gyógyul meg valaki. A régiek ezt egészen másképpen gondolták, ha valaki beteg, akkor biztos bűnös. Jób történetét ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Jobbnak ott a barátai, miközben ő szenved, beteg, fekélyekkel van tele, meghalt mindenki a családból, a feleséget kivéve, és arról próbálják Jóbot meggyőzni a barátai, hogy biztos van valami bűnöd, és azért súly téged az Isten ilyen betegségekkel. Ez csak a látásmód miatt ajánlom. Képzeljük el ezt a leprás embert. A lepra az egyik legsúlyosabb betegség közösségi kirekesztéssel jár. Tehát aki leprás, az látszik. Nem lehet elrejteni, sőt kötelezték őket, hogy jelezzék, hogy leprásak. Tehát ilyen hanggal, kereplővel vagy csengővel kellett járniuk, vagy egy látható jelet kellett magukra tenniük, hogy ők leprásak. Mert ha nem, és kiderült, hogy leprás, akkor megölték. Külön helyet készítettek el számukra, hogy ott éljenek a közösségi élettéren kívül. Elgondoljuk, hogy milyen ez? Abban az időben, amikor el lehetett rejteni a bűnöket. Amikor például, ahogy az Ézsaiás 58 mondja, ti még böjtölésetek közben is megtaláljátok kefteléseiteket, mert munkásaitokat dolgoztatjátok. Hát ez úgy történt abban az időben, hogy aki gazdag volt, az megnyerte magának a mennyek országát, mert hogyha 30 lépést lehetett menni a farizeusi törvények szerint szombaton, akkor ő megtehetett 30 lépést, mert a szolgái megtették helyette azt az 500-at vagy 1000-et, amit kellett, hogy életben maradjon. A szolgái dolgoztatta, azt elküldte. Mindenhová, de ő megtartotta a törvényt, és csak annyit ment, amennyi előírás szerint lehet a lakhelye és a legközelebbi zsinagóga között. De a szolgáit már nem. Ő elrejthette saját bűnét. Hogyha akár valamilyen betegsége van, elbújt, és akkor magának behozatta a szolgáival az ételt, és hozatta az orvost, és mindenkit, aki pénze megtehette, az bűntelen volt, de a leprás már ezt sem tehette meg. Hiába volt gazdagsága. Emlékszünk az utolsó keresztény királyra Jeruzsálemben, van erről egy film is, a Mennyei Királyság című film, aki leprás volt. És arany maszkot hordott, Szaladin szultán őt győzte le tulajdonképpen, amikor aztán elfoglalta Jeruzsálemet. Ő sem tudta igazából elrejteni, mindenki tudta róla. A leprás nem rejtette el, hogyha leprások lennénk, vagy abban az időben leprában szenvednénk, akkor a következőt tapasztalhatnánk meg. Képzeljük el, hogy sehova nem mehetünk. Hogy igazából jövedelmünk nincs, csak a rokonaink tarthatnak el valamilyen kisebb fajta adományból. Hoznak nekünk egy kis kenyeret, egy kis vizet, vagy egy jótevő, egy jólelkű, gazdag ember esetleg mindig meglátogat bennünket azon a helyen, ami ki van nekünk jelölve, ahol lakunk. És a ruháink is olyanok, mert nem cserélhetjük őket, vagy csak ha kapunk néha-néha egy-egy olyan ruhát, amit már senki nem használ, abban kell, és nem mehetünk sehová, nem járhatunk sehová, kúthoz, vízért csak akkor mehetünk, amikor senki más nincs ott. Ha ott van valaki a kútnál, akkor meg kell várnunk, míg mindenki elmegy, és csak akkor mehetünk oda. Vizet inni. És ez a leprás meghallja, hogy itt van Jézus. Jézus, akiről azt gondolja, amit hall, hogy segíthet. Hiszen ő egy hatalmas valaki. Jézus, amikor megjelenik valahol, akkor szűnik a sötétség, akkor hátrál a gonosz, meggyógyulnak a betegségek, és talán-talán a lepra is eltűnik. De hogy menjen oda Jézushoz? Hogy menjek oda Jézushoz, amikor nem szabad senkihez közelednem? Amikor jön a mester le a hegyről, én pedig ott állok a hegy lábánál, és látom, hogy jön, és nézem a tömeget, hogy vajon elengednek? Vagy rejtegetem azt, hogy leprás vagyok, de nem rejthetem el, mit gondolnak vajon, szétválik-e a tömeg előttem, hogy Jézus előtt, hogy odaférek-e hozzá, vagy veszik a botokat, hogy elverjenek onnan, hiszen bűnös vagyok. Nem rejthetem el a bűnömet, nem rejthetem el a betegségemet. Óriási félelem, óriási küzdelem, és vajon mit mond majd Jézus? Hiszen nem kényszeríthetem őt semmire. Én csak hiszem, hogy segíthet, ha tud. Hiszem, hogy tud, ha akar. És ha nem, akkor mi lesz? Valószínűleg meghalok. Vagy ott megköveznek, vagy később fogok meghalni, mert ez a betegség halálos. Odaállok Jézus elé, és azt mondom, hogy ha akarod, megtisztíthatsz. A betegségtől, a bűntől lelki, testi tisztulást adhatsz. Vágyunk a tisztaságra. Vágyunk a változásra. Titkon belül mindenki vágyik a változásra. Sokszor azt gondoljuk, hogy nem is nagyon, csak egy picit kéne változnunk. És sokszor óvatosan is bánunk ezzel, hiszen tudjuk, hogy a kereszténység az egy picit fura dolog. Ha valaki megtér, akkor az úgy van, mint hogyha nem igazán tudományos, vagy nem igazán érthető dolog történne vele. Sokszor félünk ettől a dologtól, mert azt gondoljuk, hogy egészen más lesz valaki, hogyha megérinti Jézus. De az isteni érintés az érezhető és látható, de nem kategorizálható be. Itt ennél a történetnél, amikor Jézus megérinti, valami olyan dolog történik, amire nem számít ez a beteg ember. Megérintette. A tanítványok, a körülöttük lévő tömeg vizslatva figyel, mi történik. Hát Jézus megérintette a leprást. Megérintette ezt a fertőző beteget. Most akkor most kiderül. Most vagy ő lesz leprás, és akkor az egész nem számít, amit mondott a hegyi beszédben, az összes dolog, amit ő felvázolt nekünk a bűnről, a büntetésről, a szabadságról, a szabadulásról, az életről, mindenről, amit ő tanított, az nem számít, hiszen hát leprás lett. Csak egy nagy tanító, egy bölcs ember, leírjuk, meghallgatjuk majd később még, de egyébként akkor majd most kiderül. Féltjük a mestert, mondják a tanítványok. Hát, mester, hát ez leprás, te biztos? Még Naamánt sem érintette meg a próféta, csak üzent neki, hogy menj és mosakodj meg a Jordánban. Te? Ki vagy te? És a leprás azonnal megtisztul, az érintés megtörténik, az isteni érintés az életében tisztulást hoz. Saját életemben én háromszor tapasztaltam meg Isten érintését. Egészen fiatal tizenéves, 10-11 éves gyermek voltam, az első érintése Istennek azt mutatta meg, hogy ő van. Semmi többet. Egyszerűen elkezdtem hinni, hogy van. Nem tudom, hogy 10 éves, 11 évesen mit hiszünk a világról. Nekem ez borzasztóan megnyugtató volt, az a tudat, hogy Isten van. Nem csak úgy, hogy elbeszélték, meg a Biblia leírta, meg nagyszüleim tanítottak imádságra, és hittem nekik, hogy van, hanem egy kézzelfogható, valóságos üzenet, egy csoda, kvázi, hogy Isten van. Ez nem hozott nagy változást az életemben, pusztán annyit, hogy megnyugodtam. Van Isten. A második érintés konfirmációs oktatásom alatt történt, amikor Isten megmutatta, hogy szeret. Pokorról tartott egy vizuálisan is komolyan nyomasztó vagy felszabadító előadást az egyik lelkész, és az onnan való szabadulásról, és én teljesen extázisba estem, hogy Isten kiszabadít a pokolból, mert szeret. Ez egy hatalmas belső eufórikus érzés volt, de nem tartott sokáig. Egy fél napig. Aztán ugyanúgy folytattam az életemet tovább, ahogy addig, de mégis változott valami, mert megértettem, hogy Isten szeret. Aztán 20 évesen a teológia végén érintett meg harmadszor, már lelkész voltam, amikor közölte velem, hogy bűnös vagyok. És akkor összetört az életem teljesen, de erről már biztos hallottatok többször. Az óriási változás volt. Körülményeimen, külső gondolataimon, élethelyzetemen és belső gondolkodásmódomon. Teljesen más voltam utána. Onnantól kezdve volt az első helyre írva az életemben minden egyes mondatban, hogy Jézus Krisztus. Tudtam én, hogy ő ki, de nem volt az első helyre téve. De aki kívülről látott, az nagyon sok változást nem vett észre. Eddig is jó gyerek volt, most egy kicsit olyan elgondolkodóbb lett, most valahogy egy kicsit olyan stabilabb, biztosabb, együttérzőbb, de egyébként ugyanaz a Hánka Levente, 180 magas, általában öltönyben, nadrágban, farmer nadrágban, semmi más, és mégis változás. Mert az ember vágyik belül és kívül a változásra, csak egy kicsit fél tőle. Van egy könyv, most kaptam születésnapomra, egy újságíró, egy jogász végzettségű újságíró írta, Lee Strobel, egy sikerkönyv, mindenkinek ajánlom, köszönöm az ajándékozóknak. Ebből hadd olvassak fel egy részletet. Az egész könyv arról szól, hogy ez az újságíró, aki egyébként hitetlen volt, elkezdett Jézus ügyben nyomozni. Mivel előtte már sok dologban nyomozott, oknyomozó újságíró volt, a New York Tribune-nek volt a Pulitzer-díjas újságírója, hogy akkor végül is most igaz, vagy nem igaz, mi is ez a Jézus Krisztus? Ugye, és ebből összesen csak 8 sort hadd olvassak el. A feleségem 1979 őszén azzal a hírrel döbbentett meg, hogy keresztényé lett. Ez ott egyébként, ahol egy kicsit nagyobb a szekularizáció a városban, mondjuk New Yorkban, vagy Bostonban, ez ilyen hír. Tehát itt nagyobb részt azért mindenki, vagy sokan keresztény emberként élnek Cegléden, tehát tudjuk 10 000 katolikus, 8 000 református körülbelül, és ők mind keresztények, és ez sok tömeg, de ott Amerikában ez más egy picit. Ott nagyobb tömeg az, aki ateista, és vannak keresztények, és ha valaki keresztény lesz, akkor az ilyen kifejezésére, hogy keresztényé lett. Ez a nyugati szekularizált társadalomban ilyen. Azért magyarázom csak, hogy értsük. Keresztényé lett. Összevontam a szemöldököm, és a legrosszabbra számítottam. A legrosszabbra. Egy beetetős, svindli kampány áldozatának éreztem magam. Én egy vidám, könnyed, kockáztatni kész Leslie-t vettem el feleségül, és tartottam tőle, hogy most majd egy mogorva és a házas életben prűd Leslie marad a nyakamon. Aki mozgalmas életformánkat éjszakai imavírasztásokra és szurtos, szegény konyhákban végzett önkéntes munkára fogja felcserélni. Ám kellemesen csalódtam, sőt, lenyűgöztek azok a mélyreható változások, amelyek feleségem jellemében, gondolkodásában és értékrendjében végbe mentek. Végére akartam tehát járni annak, mi váltotta ki ezt a finom, mégis alapvető fordulatot, ezért minden kutakodó kedvemet a kereszténységgel kapcsolatos alapos vizsgálódásra fordítottam. Ezt a finom, mégis alapvető fordulatot, ami a feleségem életében végbe ment. Ajánlom mindenkinek, olvassuk el. Alapvető fordulat, ami kívülről finoman látszik. Azt mondja Jézus a leprásnak, hogy mutasd meg magad a megtisztult leprásnak, mutasd meg magad a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt. Tartsuk meg a keretet, keresztényé lettél? Jézus az első helyen van? Nagyon jó, szuper. Holnap reggel kezdődik a munkaidő, 8 órakor, be kell menni dolgozni. Ugyanazok közé az emberek közé, ugyanazokba az élethelyzetekbe. Keresztényé lettél? Nagyon jó, szuper. De az autót azért el kell vinni, vizsgáztatni, mert májusban lejár a műszaki vizsgája. És ott ugyanolyan emberekkel találkozol, ugyanazt kell végigjárnod, ugyanazokat a procedúrákat. Keresztényé lettél? Lehet. Szuper. De attól még bent fekszel a beteg ágyon, a kórházban, ugyanazzal a betegséggel. Hogyan látod az életedet? Az Isten érintése megtisztítja ezt az embert. Az Isten érintése megtisztíthat bennünket is. Csak legyünk képesek a tömegen keresztül átverekedni magunkat hozzá. Lássuk meg magunk képtelenségét a megtisztulásra. Értsük meg, hogy az Isten finoman akar megérinteni bennünket. Emlékszünk Illés történetére, aki lemészároltat az izraelitákkal egy hatalmas 200 bálpapot, aztán menekül, és elfárad, és azt mondja, hogy most már kész és elég, és aztán megjelenik az angyal, amikor a pusztában fekszik, és megérinti, és azt mondja, hogy kelj föl. És aztán odaér ahhoz a barlanghoz, ahol Istennel találkoznia kell, és várja a dübörgő, hatalmas, mindenek fölötti erőt megjelenni, és mi jelenik meg? Egy szelíd, halk hang, hogy megszólítja Illést, hogy figyelj, én vagyok. Meg szeretnénk tapasztalni Isten érintését. Ez az érintés megváltoztatja az életünket, megtisztíthat bennünket, és értékessé tehet. Egy leprás nem értékes. Számkivetett, a társadalom perifériára szorított, sokszor inkább nyűg. Nyűg, mint ember. Aztán nem lesz más ebből az emberből, mint Isten hatalmának csodálatos hírnöke. Egy ember, aki a nullából evangélium hordozóvá vált. Mindannyian ilyenek lehetünk, ha megérint bennünket az Isten. Az Isten érintésére, ahogy ennek az embernek, aki odament Jézushoz, miközben a tömeggel együtt jött le a hegyről, az Isten érintésére készülni kell. Amikor Isten megérintette ezt a világot, ugyanúgy készült ennek a világnak a megérintésére, mint ahogy nekünk kell készülni a vele való találkozásra. Hogy olvassuk a Filippi levélben? Filippi 2. Magát megüresítette, szolgai formát vett föl, és emberekhez hasonlóvá vált. magunkat megüresíteni, belül, lélekben, kiadni magunkból mindent, és úgy állni üresen Isten elé. Értéktelen emberként, Isten érintése nélkül. Hogy aztán Isten érintése értékessé tehessen mindannyiunkat. Mert azok vagyunk. Mindannyian Isten képének hordozói. Erre teremtettünk. A Teremtés könyve elmondja, hogy az embert Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette. Bennünk van a lehetőség Isten képének a hordozására. Ha ezt az ő érintése által meg is adja nekünk, akkor óriási értéket nyerhet az életünk. Erről van egy történet, egy hegedű árverésén történt, egy hangszer árverésen, amikor egy karcolásokkal teli viharvert hegedűt állítottak ki, és mindenki azt gondolta róla, hogy nem érdemes erre az öreg hegedűre időt se pazarolni. Mennyit ajánlanak ezért a hegedűért, kérdezte a kikiáltó. Egy font, kiad érte egy fontot, kettő, kiad érte két fontot, ez egy angol árverésről van szó. Két font, három font először, másodszor, három font, ki az, aki három fontért elviszi. Egy őszhajú ember felállt a terem végében, talán ő elviszi ezt a hegedűt három fontért. Előre ballagott, felvette a vonót, leporolta az öreg hegedűt, behangolta a húrokat, és elkezdett játszani egy gyönyörű, tiszta dallamot. Olyan édes csengésűt, amilyen az angyalok éneke lehet. Amikor a zene elhallgatott, a kikiáltó halkan megkérdezte, mennyit ajánlanak az öreg hegedűért? Felemelte a vonóval együtt, és így folytatta. 1000 font? Kiad érte 1000 fontot? 2000? 2000 font ajánl valaki érte 3000-et? 3000 először, másodszor? És így tovább, és így tovább. És az emberek éjjeneztek, de mindenki, nem mindenki értette, hogy mi történt. Mi változtatott az értékén? Kérdezte valaki. Sok olyan ember van, aki nem mindig érti a történéseket. Mi változtatott az értékén ennek a hegedűnek? A válasz így hangzott, a mester kezének az érintése. Sok viharvert élet van. Sok olyan élet van, aki nem tartja magát értékesnek. Sok leprás van. Sok bűnös. Proféta szavaival, az apostol szavaival mondom, bűnösök közt első vagyok én. De ha a mester megérint, megtisztulsz, mert akarja, és rendkívül értékes leszel. Így legyen. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, mi szegény, elveszett emberek, hozzád megyünk, szeretnénk, ha megérintenél bennünket. Legyen ez az érintés igazán a miénk. Igazán a kettünk, Isten és az ember közötti kapcsolat helyreállítása. Tisztíts meg bennünket, mert mi magunk, akárhányszor és akárhogyan is mosakodunk, nem tudunk megtisztulni. Urunk, a halál árnyékának völgyében járunk, de Te vagy az út, az igazság és az élet, és mi ezen szeretnénk járni. Vezess! Állj mellénk ezen az úton, mutasd meg a keskeny utat, mutasd meg az igazság, a szeretet, a békesség és a félelmek közötti bátorság útját. Adj örömöket is ebben az útban, és adj egymásnak is bennünket, hogy tudjunk odaállni egymás mellé, amikor szükségünk van a segítségre. Kérünk, vigasztald a gyászoló szíveket. Amikor el kell búcsúznunk egymástól, ebből a földi életből, akkor a leginkább az vigasztalhat, hogy nem végérvényes a búcsúvétel. A te tanításod szerint, amelyet te erővel és hatalommal pecsételtél meg, úgyhogy legyőzted a halált, a te tanításod szerint majd újra találkozunk. Kérünk addig is, hadd tudjuk megőrizni szeretteink emlékét szívünkben, békességgel, szeretettel, örömmel. Jézus Krisztus nevében kérlek, hogy gyógyítsd meg a betegeket, vagy adj nekik lelki erőt betegségeik hordozására. Kérünk, mutass utat minden embernek, aki kéri és keresi a tőled való útmutatást. Eléd szeretnénk vinni gyülekezetünket, közösségünket itt a nagy templomban. Sokféleképpen tudja a gonosz szétszedni a szeretett szálakat, kérünk, ne engedd. Bátoríts, biztos bennünket. Tudjunk egymás szemébe nézni, és tudjunk egymásnak társai, egymást felemelő segítő társai lenni. Hogy ezt innen kivívve a családjainkba, kisebb és nagyobb közösségeinkbe, munkahelyeinkre hirdetni tudjuk. Az evangélium békességének, a békesség evangéliumának hirdetése sarujában. Urunk, így kérünk Jézus Krisztus nevében minden egyes élethelyzetért, a választásokért itt Magyarországon, egyházban, világi, minden vonatkozású hatalomban. Jézus Krisztus legyen a mi vezérlő pásztorunk és mesterünk. Amen. Magunk csendességében vigyük Isten szín elé gondolatainkat. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod lelkünk csendjében hozzád megszólaló imádságainkat. Add, hogy lélekkel tudjunk együtt imádkozni a te lelkeddel, amikor a tőled tanult imádság szavaival fohászkodunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.